Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Máté evangéliumának 20. részéből, a 20. rész 17. versétől a 28. versig terjedő igeszakaszból. És mikor felmegy vala Jézus Jeruzsálembe, útközben csupán a 12 tanítványt vévén magához mondanékik: íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek fia átadatik a főpapoknak és írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt. És a pogányok kezébe adják őt, hogy megcsúfolják és megostorozzák, és keresztre feszítsék, de harmadnap feltámad. Ekkor hozzá méne az Zebedeus fiainak anyja az ő fiaival együtt, leborulván és kérvén őtőle valamit. Ő pedig mondanéki: mit akarsz? Mondanéki: mondd, hogy ez az én két fiam üljön a te országodban, egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől. Jézus pedig felelvén mondta: nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a poharat, amelyet én megiszom? És megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem? Mondának néki: meg. És ezt mondta nekik Jézus: az én poharamat megisszátok ugyan, és a keresztséget, amelyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek, de az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek az én atyám elkészítette. És hallva ezt a 10, megbotránkozék és megbosszankodék a két testvérre. Jézus pedig előszólítván őket mondta: tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen köztetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Isten áldása legyen az ő igének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy újra itt lehetünk a te szent házadban. Dicsőítünk téged azért, mert velünk voltál az elmúlt héten, és olyan sokszor és sokféleképpen megtapasztalhattuk a te szeretetedet, a te gondoskodásodat. Bocsásd meg nekünk, hogyha nem szenteltünk elég figyelmet neked. Bocsásd meg, hogyha az emberi indulatok, szándékok, önzés motivált, és felül akartunk kerekedni másokon. Köszönjük a te igédnek a figyelmeztetését, és ad, hogy tudjuk ezt komolyan venni. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy hadd lehessen bennünk is az az indulat, ami az Úr Jézus Krisztusban volt. Hadd tudjuk mi is oda szentelni magunkat teljesen neked, és hadd engedhessük meg életünk minden napján, minden döntésében, hogy az Úr Jézus vezessen. Kérünk azért, mennyei atyánk, add, hogy tudjunk neked szolgálni teljes szívvel, teljes lélekkel. Te tisztítsd meg, kérünk, a mi gondolatainkat, a mi lelki ismeretünket, és add, hogy Jézus Krisztus indulatát követve, az ő útján járva tudjunk a hétköznapokban élni. Kérünk azért, hogy most is te csendesítsd le a mi szívünket, ne hagyd, hogy bárki vagy bármi elvonja rólad a figyelmünket. Add, hogy a te élő igéd bennünket is átjárjon, megtisztítson, megszenteljen, és alkalmassá tegyen Krisztus követésére. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy szent lelked által légy jelen, és szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Ámen.
Urunk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom Máté evangéliumának 20. részéből, a 25-től a 28-ig terjedő versekből, s a Filippi levél 2. részének 5. verséből. Így szól hozzánk Istenünknek igéje. Jézus magához hívta őket, és ezt mondta: tudjátok, hogy a népet fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Az az indulat legyen meg bennetek, ami a Krisztus Jézusban is megvolt. Kedves testvérek, a mai vasárnappal ismét közelebb kerültünk az ünnephez, és az ünnepet ajándékozó Istenhez. Hiszen Isten hiába van a közelünkbe, hiába mondja azt Ézsaiás próféta könyvének szavai által is, hogy én itt vagyok. Ha a mi szívünk nem elég tiszta, és a mi lelki hallásunk nem elég éber ahhoz, hogy magunkat Istenhez elég közel tudhassuk. Ezért van szükségünk a böjti útra is, arra az útvonalra, amelyet Isten a mi számunkra kijelölt, az idén a böjti hetekben is. És egyre közeledünk. És minél közelebb érünk egy ünnephez, az ünnep olyan, mint egy nagyító. Ha örömünk van, az örömünket megsokszorozza, de ha bánatunk van, lelki sérelmünk, nagy kereszt hordozásunk, akkor az még fájdalmasabb, és még jobban a lelkünket kínozza. Hát valahogy így volt azzal az a zsidó egyház tag is, ki egy alkalommal elment a rabbihoz, és azt mondta, hogy rabbi, teljesen kifordult a világ a maga sarkából, mert hiszen, ha elmegyek egy szegény emberhez, aki egyszerű, mert szükségem van valamire, akkor meghallgat, barátságosan fogad, és ha valamit lehetséges tenni az én ügyembe, meg fogja tenni. De ha elmegyek egy gazdag, nagyvonalú emberhez, aki befolyásos, és ő elé tárom oda az én problémámat, szükségemet, akkor szóba sem áll velem. Rabbi, hogy lehet, hogy ekkorát változott a világ? Hová lett a fele baráti szeretet? És Rabbi azt mondta neki, hogy fiam, gyere ide, az ablakba elhúzta a függönyt, és nézd meg, hogy mit látsz, amikor kitekintesz az ablakon. És azt mondta, hát mit látnék az utcán, a fákat, a járókelőket, időseket, édesanyákat, akik gyermekeiket a babakocsiban tolják. Jól látod, fiam. És aztán azt mondta, gyere ide a tükör elé. Állj csak ide is, nézd meg, hogy mit látsz a tükörben. És ez az ember kicsit türelmetlenül azt válaszolta. Hát ugyan mit láthatnék, jó rabbi, ha nem önmagamat? És azt mondta a rabbi erre, hogy nagyon jól látod, fiam. Látod, hogy az ablaküveg is üvegből készült, meg a tükör is. De a tükörnél az a gond, hogyha egy kis ezüstöt teszel az üvegre, akkor már csak magadat látod. Hát a böjti úton, amelyen elindultak a tanítványok az Úr Jézussal együtt, egy kicsit ilyen ezüstözöttre sikerült. Az Úr Jézus háromszor jelenti a szenvedéseit, de a harmadik kijelentése, amit most hallhatunk a lekció felolvasásakor, tárja elénk a legbővebben azt, hogy neki milyen fájdalmak és kínok között kell majd szenvedni, mint az ember fiának, hogy az örök élet ajándékát elhozhassa számunkra. És azt hallhatjuk, hogy a tanítványok hallása egészen egyoldalúvá válik, amikor az Úr Jézus először jelenti szenvedéseit, utána a tanítványoknak arról kell, hogy tanítást adjon, hogy ki a legnagyobb, és hogy milyen nagy kincs az, ha valaki olyanná tud lenni, mint egy kisgyermek. Az Úr Jézus ezután tárja eléjük, ha olyanok nem tudtok lenni, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem mehettek be az Isten országába, ha hiányzik belőletek ez az alázat. Amikor másodszor jelenti az Úr Jézus a szenvedéseit, mindennek ellenére Péter az Úr Jézustól azt fogja kérdezni, hogy Urunk, hát mi mindent odaadtunk, Te érted, mindent hátra hagytunk, mi lesz a jutalmunk? Nagyon érdekes, kedves testvérek, hogy amint közeledik az ember egy kiemelt időponthoz, próbálja megragadni az időt, ami még hátra van, és a tanítványok is ezen fáradoztak. Érezték jól, hogy valami különleges időpont felé közelednek, érezték azt, hogy Jézus felemeltetik, de sehogy nem akarták meghallani Jézus szenvedéséről, a kereszt haláláról szóló bizonyság tételeit, hanem csak önmagukat látták. Isten őrizzen meg bennünket az ilyen tanítványi élettől, hogy ezüstözött tanítványi szívünk legyen, amely már csak magát látja Jézus nélkül. Ezek a tanítványok úgy gondolták, hogy mégiscsak 12-en vannak, és a Zebedeus fiainak és édesanyjuk kérésének éppen az az üzenete, hogy még a 12 között sem volt békesség, hanem helyezkedés, zsörtölődés, hatalom utáni vágy, a nagyság utáni vágy lett úrrá rajtuk. És ennek adnak hangot, amikor ez az édesanya, más evangéliumokban pedig maguk a Zebedeus fiai mennek oda az Úr Jézushoz, és őszinték, feltárják az ő kérésüket. Azt szeretnénk, ha a te jobbodon és balodon lenne a mi helyünk a te országodban. Jól tudjuk, hogy az Úr Jézusnak voltak olyan kijelentései, ami erre bíztathatta a tanítványi kört, hiszen elmondta, hogy a bírói székekbe ülnek majd és ítélik Izrael 12 törzsét. Mégsem hallják meg a szenvedő Krisztust. Ők nem akarnak szenvedni, ők uralkodni akarnak. Ők naggyá akarnak lenni, de szenvedés nélkül. Ők trónusra akarnak ülni, de megváltó halála és az ő bizonyságtétele nélkül. Ez bennünket is veszélyeztet sokszor, kedves testvérek, mert mi is látjuk, hogy Jézus mit tud adni nekünk. Látjuk, hogy ott vannak nála a kegyelmi ajándékok, a békessége, a kegyelme, a megváltó szeretete. Hányszor elmondjuk nap mint nap, hogy Uram, kérlek, és aztán soroljuk, hogy mennyi mindent kérünk tőle. De vajon a mi fülünk is, a mi lelki hallásunk is csak ilyen egyoldalú tanítványi hallás-e, hogy csak a dicsőségre hord a fülem, és abban is azt hallom meg, ami nekem olyan fontos lenne, vagy kellemes, vagy hajlandó vagyok meghallani azt is, amit az Úr Jézus úgy mondott tanítványainak, ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Szoktuk mondani a mindennapi életben, hogy a nagyság átka, amikor valaki nagyjá lesz az életben, sajnos deformitásokkal jár az ember életében, éppen úgy, mint a kicsiség. Hogyan tudunk megmaradni a helyes ösvényen, és hogyan tudunk úgy járni az életben, hogy sem a nagyság, sem a kicsinségünk, amit tartósan hordoznunk kell, ne váljék a mi lelkünk és személyiségünk számára torzító erővé. Ezért mondja Pál a Filippi levélben, az az indulat, az a testtartás, az a járásmód töltse be a minden napotokat, amely a Jézus Krisztusban is megvolt. Az az indulat. Hát a mai világra, hogyha egy szót kéne mondanunk, hogy milyen ez a világ, sajnos a legtöbbünknek talán ez a szó jutna eszébe, hogy indulatos. És ahol indulat van, ott van lárma, ott van cívódás, van békétlenség. De ahol mindezek vannak, hogyan lehetne ott Isten az ő megváltó szeretetével? És mégis jelen van, mint ahogyan ott volt a tanítványok között is. És figyelmezteti az Zebedeus fiait, Jakabot és Jánost, hogy vajon azt a poharat ki tudjátok-e inni, amelyet én kiiszom? Vajon meg tudtok-e keresztelkedni úgy, ahogyan, amilyen módon én megkeresztelkedem? És azt mondják nagyon bátran az ő ezüstözött, naggyá vált tanítványi lelkükkel, hogy igen, ebben benne van, hogy semmi kétségük nem volt afelől. Hogy vajon várhat-e rájuk olyan próbatétel, amely megmérheti, megrostálhatja őket úgy, hogy abban alul maradjanak? Elvakult emberi szív, De milyen fájdalmas, ha ez elvakult, Krisztust követő szív. Isten gondoskodott Jakabról és Jánosról is. Tudunk arról, hogy Jakabot kardáltal Heródes király végezteti ki, majd az egyik húsvéti ünnep beállta előtt, mert látta, hogy tetszik a népnek, hogy a keresztjénekkel kegyetlenkedik. A poharat ki kellett, hogy igya. János pedig, aki hitéért, Krisztus követéséért Patmosz szigetére száműzetett, szintén át kellett, hogy élje. Mit jelent ki inni a haragnak, a Krisztusért való szenvedésnek a poharát? Úgy is szoktuk mondani, hogy Jakab mártír halált halt, János pedig mártír életet élt. Nem lehet másképp közel jutni az Isten nagyságához, mert hiszen e világnak a mértéke és az Isten országa mértéke feszültségben áll egymással és küzdenek egymással. Jézus nagyon jól tudta, hogy fel is emészti majd őt, ennek a világnak a törvényszerűsége, hiszen a Jézus korában uralkodó nagy világbirodalom a rómainak, a törvénye az uralkodás volt, még az Isten országa törvénye pedig a szeretet. Amíg a római birodalom eszköze az erőszak volt, addig Isten országának a megváltó szeretet volt a leghatásosabb eszköze. Amíg a római birodalomnak az eszközei közé tartozott a jog és a hatalom, Isten országának eszközei a kegyelem és az áldozat. Mai világunkban is ott van a kísértés, hogy az ember naggyá legyen, vagy ha már naggyá lett, mert az élet így hozta, akkor ebben elferdüljön a lelke vagy a hite. De hogyan is lehetünk naggyá a világ szemében? Már a Mózes könyvében arról hallhatunk, hogy az első emberpár a bölcsesség és a tudás által akart volna naggyá lenni. A gonosz az súgta a szívükbe, annak a fának a gyümölcséről esznek, olyanok lesznek, mint az Isten, minden jó és rossz tudásnak a birtokosai. És ezért a tudásért, ezért a nagyságért mindenre képesek voltak. Oda dobták az Istennel való kapcsolatukat, oda dobták a lelki békességüket. De sok ember van, aki ma is ugyanígy oda dobja mindenét, minden lelki kincsét, csak azért, hogy naggyá legyen. Füle Lajos egyik vers részletében azt írja, karrier, micsoda karrier a Jézusé, amely a betlehemi barlang jászol bölcsőtől, a golgotai kereszt fáig jutott el. Érted és értem, micsoda karrier. Természetes dolog, hogy az ember bizonyos élet szakaszaiban meg kell, hogy élje a maga emelkedését, szellemiekben, bölcsességben, tudásban, élettapasztalatban, szeretetben. De fontos, hogy tudjuk, az Isten országában csak az lehet nagy, aki szolgál. Az a baj, hogy aki nagyjá lesz, elvárja, hogy neki szolgáljanak. Elkezd hatalmaskodni, elkezd uralkodni, és észre sem veszi magát, hogy a szívét egy más indulat tölti be, amely nem a Krisztusé. Blakabinak az egyik ige magyarázatában olvastam, hogy a világ szemében akkor vagy nagy, ha neked szolgálnak sokan. Isten országa szemében pedig akkor vagy nagy, ha te szolgálsz sokaknak. Értjük a különbséget. Micsoda nagy különbség. És Jézus ezért jött el ebbe a világba, hogy szolgáljon és életét adja sokakért. Az ő alászállásában ott volt az Istennek a megváltó szeretete. Nem utált minket, pedig lenne miért. Nem tör pálcát fölöttünk, pedig számtalanszor adtunk rá okot. Nem kezel le bennünket, pedig ő az uraknak ura, királyoknak királya. alászállt, hogy megváltson, hogy kiváltsa életünket onnan, ahol az elveszettek vannak. Amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy ő azért jött, hogy életét adja sokakért, hogy kiváltsa mindazokat, akik elvesztek, ez arról szól, hogy a korabeli időben, sőt még a mózesi törvény is szól arról, hogyha valaki például elveszetté lett a népnek a gondolkodása szerint, mert olyan bűnt követett el, akkor voltak menedékvárosok, ahol menedékre találhatott, és ha volt egy olyan ember, akinek megesett rajta a szíve, és hajlandó volt váltságot adni, fizetni érte, akkor a menedékvárost elhagyhatta, és szabad emberként, bűntelen emberként távozott, mert volt valaki, aki őt kiváltotta. Kedves testvérek, mai világunkban hány embernek a lelke van összetörve, és hány temetői fejfára lehetne odaírni, hogy az elhalálozásnak az oka a szeretet hiány, mert bele roppant a szeretetlenségbe, mert nem volt embere, nem volt kiváltója. Hányan vannak idősek otthonaiban, vagy éppen fogyatékosként olyan intézményekben, mert nincsen emberük. Felgyorsult a világ, és olyan világot élünk, amelyben nem látjuk már meg a másikat, mivel ezüstözött az önképünk, ezért csak magunkat látjuk, és az érdekeinket. Miért mennek tönkre a házasságok? Legújabb kimutatások szerint is végtelen szomorúság kell, hogy eltöltse a szíveinket, mert magyar hazánkban is nagyon sok ember, aki házasságot köt egyáltalán, mert ez ma már nem divat, azoknak is nagy része csődöt mond, és felbomlásra vannak ítélve, hogy ne, amikor mindenki uralkodni akar. Amikor harcol a férj és a feleség, hogy ki legyen otthon az Úr, ki mondja meg, hogy mi hogyan legyen, hogy lehet így békességben élni. A házi táblákban Pál apostol azt a tanítást adja, hogy mint ahogyan az egyháznak Krisztus a feje, úgy a feleségnek, a nőnek pedig a férj. Nem egyeduralomról szól a házasság, hanem a Krisztustól vezetett férjnek a szeretetéről. Hogyan tudja szeretni az ő testét, az ő feleségét? És ugyanígy a feleség hogyan tudja a Krisztustól vezetett férjét tisztelettel, szeretettel körülvenni? Nem működnek a házasságok, hogyan működhetne? Hiszen a liszense az Úrnál van, ez nem emberi találmány, ez az Isten ajándéka. Nála nélkül és az ő országának törvénye nélkül, amely a szeretet és az áldozathozatal a szolgálat, nem működhet. És aztán ott vannak a drága, idős, ősz halántékok, akik nagyon sokszor élik át életük végére, hogy fölöslegessé válnak. Előfordulhat itt is az a csábítása a gonosznak, hogy ezüstüzött tükörben látjuk magunkat, mert nem látunk senki más, csak önmagunkat a kétségeinkkel. Mi lesz velem, ha leesek a lábamról? Mi lesz velem, ha nem lesz, aki gondot viseljen rólam? És sorolhatnánk még sok idős, drága testvérünknek az aggódó szívének a tartalmát. Meg kell, hogy lássuk végre egymást, kedves testvérek. De csak akkor megy, hogyha az az indulat tudja betölteni a szívünket és a gondolatmenetünket, amely a Jézus Krisztusban is megvolt. Milyen fájdalom volt Jézusnak, hogy ő azért jött, hogy odaadja magát váltságul sokakért, és nem kellett. Át kellett, hogy élje, hogy nem kell. A farizeusok és az írástudók, akik magukat nagynak gondolták, sőt tisztáknak, ők voltak azok, akik az Isten fia fölött ítélkeztek és kritizálták. de nem láttak tisztán. Mennyire távol voltak az igazságtól, mennyire csak önmagukat látták abban az ezüstözött tükörben. És aztán az Úr Jézus mégis vállalja, hogy kiissza az áldozat hozatalnak a poharát, és elindul. Ő szolgált mindenkinek, nem volt személy válogató, nem a nagyokat kereste és a hatalmasokat csupán, hanem azon volt felháborodva a nép, hogy ott ül a vámszedőknek és a paráznáknak az asztalai mellett. Simon farizeus, aki nem is akárki volt, a nép egyik vezető farizeusa, mint egy nagy előkelő ember státusz szimbólumként meghívja Jézust az ő otthonába, de azt olvassuk, hogy vendégcsókkal nem köszönti, nincs szeretet a szívében. És azt olvassuk, hogy lábát sem mossa meg az Úr Jézusnak, nem vállalja fel a szeretet szolgálatát, hanem miközben bejön majd a parázna asszony, és feltöri a nádrus kenetet tartalmazó üvegcsét, és az Jézus lábára kitölti, és könnyeivel mossa Jézus lábát, és a hajából szárítgatja. Az Úr Jézus hallja Simon farizeus minden gondolatát. Ha ez valóban az Isten fia lenne, tudná, hogy kicsoda érintette? Jézus tudta. Tudta Simon minden gondolatát, ahogyan tudja a miénket is, hogy hogyan gondolkodunk, hogy mennyire látunk mi az ezüstözött tükrön át, vagy éppen csak önmagunkat tudjuk látni, még bőt negyedik vasárnapján is. Szolgálatra hív el minket az Isten, mégpedig áldozatos szolgálatra, olyan szolgálatra, amelyért Isten nekünk végtelen szeretetét és jelenlétét adja. Jézus megmutatta, mit jelent az alászállás. Akkor is, amikor a vámszedő asztalánál állt meg, akkor is, amikor a parázna asszonyt lökték a lábai elé a templomban, hogy ítéljen fölötte, akkor is, amikor a főtanács elé áll, akkor is ugyanaz az indulat volt benne. Kedves testvérek, ez a legcsodálatosabb talán. Jézus átélte, amikor rajong érte a nép, s virágvasárnap is ugyanaz az alázatos Krisztus szolga, mint aki majd a nagy szenvedések között is szolgálni fog. Megmaradni Krisztus indulatában, ez a mi keresztény életünknek legnagyobb kihívása, megmaradni örömben és bánatban, Krisztusban. Megmaradni akkor is, ha kiemelnek, alázatban. Megmaradni akkor is, amikor a világ éjjenez egyszerű embernek, aki Krisztusban van elrejtve. De sajnos a kicsiség is ugyanolyan veszedelmes, mint a nagyság. Mert a nagy épp úgy, mint a kicsi kompenzál, valahogyan helyre akarja igazítani személyiségének értékét, de kedves testvérek, Isten az, aki a mi értékünket meg tudja adni. Nagyon sok ember szenved értékelési problémákkal, kisebb rendőrségi érzésben, méricskéljük magunkat másik emberhez, pedig csak Krisztust kéne meglátnunk a lelki tükörben. Te vagy az uraknak ura, királyoknak királya, aki az emberemmé lettél, hogy kiváltsd, megváltsd az én életemet. Egy Konfúciusz hívő mondta el egyszer azt a történetet, ennek az volt a lényege, hogy egy nagyon csúszós és sáros mély gödörbe beleesett egy ember, és amikor arra volt járás a Konfúciusznak, akkor azt mondta, hogy barátom, hogy kerültél ide? Látod, ha hallgattál volna rám, akkor most nem lennél ott a gödörbe. Már eltelt egy idő, és a történet szerint Buddha ment arra. Ő is rémülten látta, barátom, hát ott vagy a gödörbe. Hát jöjj ki a gödörből, és akkor majd megmondom neked, hogy hogyan boldogulj az életben. És a történet úgy folytatódik, hogy jön Jézus Krisztus, megáll a gödör szélén, és azt mondja, barátom, milyen mélyen vagy te. Beugrik mellé a gödörbe, kiemeli a mélységből, és együtt mennek tovább. Hát, kedves testvérek, ez a különbség az emberi nagyság és a megváltónak a szolgálata között. Nem kioktatni akar, nem leminősíteni, mellénk állni, megváltani és felemelni a mélységből. Én úgy gondolom, hogy aki már átélte, hogy Jézus szolgált neki, élete fájdalmai között, a próbatételek idején, betegségében, amikor lelkét vigasztalta, amikor életünk nagy és mély gödreinek a mélyén szenvedtünk, az már tudja, mit jelent a szolgálat, mert Jézus azt mondja a hatalmaskodókra, a világ fiaira, közöttetek ne így legyen. Fogadjuk meg Jézusnak ezt a kérését. Közöttünk ne így legyen. Ne hatalmaskodni akarjunk egymáson, hanem szolgálni egymásnak. Ezért mondja Jézus, ha valaki nagy akar lenni közöttetek, az legyen közöttetek szolga. És aki pedig első akar lenni közöttetek, az legyen a rabszolgátok, mélyen elkötelezett Krisztus rabszolgája. Isten kegyelme legyen segítségünkre, hogy tudjuk az Urat követni, mégpedig oly módon, amelyre Bódás Jánosnak zárásképpen egy szép verse próbál minket eszméltetni. Valahol ki van jelölve a helyed. Azért van síró, hogy vigasztald, éhező, hogy teríts neki asztalt. Azért van sebb, hogy bekösse kezed, vak, elhagyott azért van, hogy vezest. Azért van annyi árba üldözött, hogy oltalmat nyerjen karjaid között. Azért roskadnak mások lábai, hogy terhüket te segíts hordani. Az irgalmat kínok fakasztják. Mélység felett van csak magasság, hogyha más gyötrődik, szenved, azért van, hogy te befogad szívedbe boldogan. Megmutattad néha legalább, hogy lelked által enyhült, szépült a világ, vagy tán kezdettől támad foltra folt, ott is, ahol eddig minden tiszta folt. Mi vagy? Vigasznak, írnak szántak, menedéknek, oszlopnak, szánynak. Valahol rég, siess, kerest, ki van jelölve a helyed. Csak ott leszel az, aminek Isten szánt, másként céltalan lesz az életed, s a sors ekéje bármi mélyen szánt. Mag leszel, mely kőre esett, elkallódott levél leszel, mely a címzethez nem jut el, gyógyszer, mely kárba veszett, mit sohasem kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótlan, kalász leszel, de magtalan, cserép, melyben nem virít virág, s nem veszi hasznát sem az ég, sem a világ. Kedves testvérek, a nagyság ott folytatódik, ahol az Krisztus abba hagyta, minket kér, hogy álljunk oda ő mellé, igazítsuk lábainkat az ő lába nyomába, mert így kérlel minket az ige, az az indulat legyen meg bennetek, amely Krisztusban is megvolt. Amen. Drága mennyei édesatyánk, leborulunk te eléd, és megvalljuk neked őszintén, hogy úgy szeretnénk úgy nézni a világba, mint ahogyan a zsidó rabbinál ez az ember nézhetett tisztán, őszintén át az üveg ablakon, hogy mindent látott tisztán. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor ezüstözötté válik lelkünk üvege, és már nem tudunk meglátni senkit és semmit, csak önmagunkat, önmagunk nagyságát, bölcsességét, mindazt, amink van, és a kapcsolati tőkéinket. Úrunk, engedd meg, hogy a mi lelkünk üvege újra tiszta lehessen, és tiszta legyen az Isten országa felé. Könyörülő irgalmaddal engedd meg, Úrunk, hogy lássuk Krisztust, hogy mit tett értünk, és tudjuk megtalálni a vers tanítása szerint azt a helyet, amelyet Isten kijelölt nekünk az élet nagy szolgálatába. Urunk, engedd meg, hogy családunkba is meg tudjuk találni a helyünket, fiatalokként, vagy idősekként, vagy a munkaterhét hordozóként. És engedd meg, Urunk, hogy ne áldozathozatalnak tekítsük családunk körében végzett szolgálatunkat, hanem áldott lehetőségnek, melyen keresztül is, Urunk, neked szolgálhatunk. De így könyörgünk, hogy nyisd meg a szívünket és a lelki szemeinket a gyülekezeten belüli szolgálatra is, hogy ne csak önmagunkért hallgassuk az igét, hanem azért, hogy mások szívéhez is elvihessük. Engedd meg, Urunk, hogy megérthessük, értünk van minden, és azért, hogy rajtunk keresztül üzeneted, szereteted, szolgálatod áradhasson a világba. Jöjj és irgalmazó kegyelmeddel, Urunk, te vedd ki a szíveinkből a szálkákat, a fájdalmakat, amelyek miatt magasságba kívánunk emelkedni, vagy amely miatt kicsiségünkben, ami szívünknek terhe, túl nagyjá lett. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy benne tudjon a mi személyiségünk, a mi lelkünk és gondolatmenetünk feloldódni, hogy Krisztus indulata mindenre elég legyen az életünkbe. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, ha testtartásunk és járásmódunk még nem egészen krisztusi. Kérünk, segíts nekünk a mai napon is, amely a te nyugodalmadnak napja, és segíts bennünket az előttünk álló hét bőti napjaiban is, Urunk, hogy mi közöttünk ne úgy legyen, ahogyan a világ fiai között. Ne uralkodásra használjuk a napokat, hanem a szeretet szolgálatára. Így adunk hálát, Urunk, igédért, amit a szívünkre helyeztél, és így könyörgünk most is a betegekért, a gyászban járókért, te legyél gyógyítójuk, vigasztalójuk, te legyél, Urunk, az eltorzult, eldeformálódott emberi lelkekkel, gondolatmenetekkel. Engedd meg, Urunk, hogy a te szolgálatodban meg tudjuk látni azt az emberséget, amellyel kiváltottál bennünket e világ csapdáiból. Így jöjj, Urunk, és teted áldottá gyülekezetünkben minden szolgálatot, minden alkalmat, könyörgünk a Jóka iskolában folyó munkáért is, Urunk, és engedd meg, hogy ott is a te indulatod lehessen az Úr. Így kérünk, édesatyánk, áldásodat áraszt ki ránk, hogy élvezői lehessünk annak a nagyságnak, amely a te szolgálatodban van számunkra elrejtve, Jézus Krisztus által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.